Gyermekként fogunk bolyongani a generatív nyelvi modellek világában. Szerencsére van velünk óvópedagógus, dr. Németh Géza, a habilitált egyetemi docens laborvezető, beszéd, kommunikáció és intelligens interakciók laboratórium, BME, távközlési és média informatikai tanszék. Ez van ráírva a névjegy kártyájára.
Ami minden lapozható.
Igaz. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánunk!
Viszont jó reggelt, gratulálok, hogy föl tudtátok olvasni.
Igen, azért gyanítjuk, hogy ez egy lapozható névjegykártya, hogy ilyen sok minden elférjen rajta.
Nem volt könnyű. Először is, mi az a generatív nyelvi modell? Ezzel úgy dobálozzak a, már nem is a szaksajtóban, hanem a mainstream médiában, mint a mindenki pontosan tudná, hogy mi az.
Hát van egy általában ilyen, hogy generatív modellek, és itt ugye nem csak a nyelvi szövegekről van szó, hanem akár képekről, videókról, bármi ilyen jellegű dologról. A lényeg az az, hogy beadsz valamilyen bemeneti követelményeket egy rendszer számára, és utána ebből előállít egy megfelelő specifikált kimeneti sorozatot. Tehát a nyelvi modell esetén arról van szó, hogy a legegyszerűbb esetben beadjuk azt például, hogy jó napot, és ő előállítja a végén azt, hogy kívánok. Tehát egy statisztikai modell, vagy azt mondom, hogy beadom neki azt, hogy jó, és kívánok, és középre előállítja, hogy napot.
Aha.
Tehát egy tulajdonképpen egy egyszerű statisztikai eljárás, amit többféleképpen lehet tanítani, lehet úgy tanítani, hogy megadom az első n darab bemeneti elemet, és utána várom az N plusz egyediket, vagy megadom az elejét, meg a végét, és várom a közepét.
Uh-huh. Oké, van ilyen nyelvi modell, ugye pont ezzel példáloztunk, és hát ugye a ChatGPT kapcsán ez most óriásit megy, ezért került be ez a generatív nyelvi modell egyáltalán a magyar közbeszédbe, de azt kevesen tudják, hogy van ilyen magyar generatív nyelvi modell. Az miért jó, hogyha van ilyen magyar generatív nyelvi modell? Miért nem elégszünk meg a ChatGPT-vel, ami kiválóan beszél magyarul, legalábbis a benyomások szerint így van?
Igen, elég sok mindent tud magyarul, de sok mindent nem tud. Például, ami egy elég jelentős korlát, hogy 2021-ig gyűjtötték az adatait, ami 2021 után történt, arról nem tud.
Hát ez nagy hiányosság, ez, igen.
Tehát azért úgy elég sok minden történt az elmúlt két évben. Például valószínű, hogy mondjuk ami mostanában sokat szerepel az ukrán háború, például ez kérdés, hogy arról mit tud, bár lehet, hogy abba azt már beletették, mert azért az egy elég fontos esemény ahhoz, hogy valamit tudjon róla. Ez az egyik. A másik, hogy épp azért, mert olyan nagyon sokan használják és nagyon sokféle célra, nem véletlen, hogy a felhasználási feltételekben ugye benne van, hogyha használod ingyen, akkor azt, amit te beírtál, azt a rendszer továbbfejlesztésére, okosítására, bármire lehet használni, és nyilván lehet arra használni, amire általában is mondjuk a Google, vagy a Facebook, vagy bárki használja, ugye az úgymond ingyen dolgot, hogy hát ő ebből kellő információkat nyer, például ahhoz, hogy utána profilozza a felhasználót, és utána tudjon neki bármilyen reklámot, vagy egyéb kiegészítő információt küldeni, vagy nem is küld, csak egyszerűen eladja a profilodat bárki másnak, aki utána ezzel akar valamit kezdeni. Tehát egyszer van egy ilyen igény, hogyha nem akarom magam teljesen csak úgymond külföldieknek kitenni, akkor legyen valami saját. Ez egy akár lehet nemzetbiztonsági szempont is. A másik pedig a minőségi kérdés lehet, hogy a ChatGPT-be, hogyha jól tudjuk, van körülbelül 100 millió egységnyi magyar adat. A Nyelvtudományi Kutatóközpont által fejlesztett magyar rendszerben meg van 40 milliárd egységnyi magyar adat. Tehát azért ez egy elég lényeges különbség. Tehát ha részletekre vagyunk kíváncsi, a magyar nyelvvel, majd Magyarországgal kapcsolatban, akkor az egy sokkal pontosabb információt tud szolgáltatni.
Említette, hogy a ChatGPT-ben csak 21-ig megtörtént dolgok vagy adatok vannak. Ez azt jelenti, hogy ez ilyen kézi táplálásúként kell elképzelni az input oldalt, vagy meg lehet adni neki forrásokat, amiből folyamatosan táplálkozzon és adatokat merítsen?
Hát az, hogy pontosan, hogy hogy építi fel a Meta a saját adatbázisát, arról nekem nincs mély információm. Nyilván, hogyha egy modellt építünk, akkor azt folyamatosan lehet javítani. Ugye azt is fontos látni, hogy két különböző dologról van szó, hogy van egy nyelvi modell, vagy generatív modell, és utána van egy chat modell, ami egy következő lépés. Tehát ugye több lépésbe készül el egy chates alkalmazás, mert ugye az egy fontos kérdés, hogyha valamilyen bemenetet produkálsz, akkor arra ő neki egy releváns választ kell adni. Most az, hogy leellenőrizze, hogy az a válasz valóban releváns-e, ott már bizony embereket alkalmaznak, ugye erre az a technológia, hogy human in the loop. Tehát az egy következő lépés az, hogy megvan a modellem, és hogy ezt tudom beszélgetésre használni, az egy következő lépés, egy olyan feladat, amin még a nyelvtanulmányi kutatóközpont emberei dolgoznak, mert ugye ez egy jelentős, nagyon költséges folyamat, amikor arról van szó, hogy embereknek kell nézni, hogyha ilyen meg olyan bemenetet kapott a rendszer, akkor vajon jó választ ad, vagy rosszat. És ezt neki osztályozni kell. Hát ez egy költséges dolog, mert mint minden, ahol emberek figyelembe vannak véve, hogy embereket kell alkalmazni.
Na most akkor egy kicsi szemléletváltással nézzük meg ezeket a generatív nyelvi modelleket, hogy milyen társadalmi, milyen gazdasági változásokat okozhattak, mert nagy az ijedelem. Egyrészt, hogy futótűzszerűen terjed, ugye minden idők leggyorsabban növekvő programja volt, hogy viszonylag rövid idő alatt elért az 1 millió, például a ChatGPT-nek a felhasználói száma, és hát már sokan nagyon vészjósló munkaerőpiacon folyamatokat jósolnak, hogy nem lesz szükség telefonközpontosokra, hogy marketing szöveget fog tudni írni a marketing asszisztens meg a marketing vezető helyett a ChatGPT, hogy a gyerekeket rabul ejti ez az egész, és már nem fognak tanulni, csak a ChatGPT-be beütik a feladatot és viszontlátásra. Mennyire lehet komolyan, vagy mennyire kell komolyan venni ezeket a félelmeket?
Hát a rettegni sose jó. Tehát
ezzel jobb, hogyha
jól érezzük magunkat, és jobb, hogyha tárgyszerűen közelítik a kérdést. Valóban én is vizsgáltam ilyen tanulmányokat, és hát egy amerikai viszonylag részletes tanulmányt találtam, ahol arról volt szó, hogy körülbelül 1030-valahány foglalkozást sorolnak fel az amerikai statisztikákba, és ebből körülbelül 32 olyat találtak, amit nem érint ez a mondjuk így mesterséges intelligenciával kapcsolatos technológiák. És ezek közül kiemelték, hogy például ilyen a köműves. Valószínű ott a köműves. Annyira nem érinti a ChatGPT, de minden olyan
jellegű foglalkozás. Hát ők majd a falazó robot fogja.
Igen, vagy a 3D-vel
nyomtatott
ház.
Ezzel riogatnak, igen.
Igen. Hát de azért ez még odébb lesz, mire ez mondjuk ilyen nagyon széles körben elterjed, és akkor is lesznek biztos olyan speciális feladatok, amit meg kell tudni oldani. Én inkább úgy tekintem, hogy ez egy eszközrendszer, ugye egy ilyen hasonló rettegés következetben akkor, amikor elindultak a vonatok, amikor megjelent a rádió, ugye ezt is találtam ilyen idézetet, hogy rettegjünk attól, hogy a gyermekeinket elrabolja ez az új eszköz, amit nem tudunk kizárni az életünkből, mert csak ezzel foglalkozik a gyerek. Ugye az 1940-es években ez szólt a rádióról. És hát úgy látszik, hogy egész normális gyerekek nőttek föl még az 1940-es meg 50-es években is. Hát arról van szó, hogy adott egy új eszköz, annak ki kell alakulni a használati kultúrájának. Valószínűnek tartom, ugye, hogy bizonyos területeken változnak a lehetőségek, megszűnnek állás lehetőségek, más területeken megszületnek. Néha ez nem is olyan nagyon baj. Tehát mondok egy példát, ugye most az egyik újságról írták, egy ilyen, hogy nem tudom, 200 embert kirúgtak, mert valószínű, hogy azt a jellegű munkát, ahol beírsz 3 kulcsszót, hogy pénz, szex és vér, és ebből legenerál egy 1000 karakteres szöveget, hát ez jobb is, ha gép csinálja, és nem ember, mert hát aki ezt csinálja, napszok sokáig, hiába kap jó fizetést egy idő után, csak mentális problémái lesznek. Tehát én úgy gondolom, hogy bizonyos igényeket kielégít automatikusan, de a színvonalas emberi tevékenységet nem fogja kiváltani.
Nekem a kedvenc példám egyébként a technikával való riogatásra az az volt, ami el is hangzott az egyik előadásodban, hogy a 19. század végén, amikor elkezdtek terjedni a gőzvonatok, akkor azt mondták, hogy a nők nem lesznek képesek ekkora sebességgel közlekedő járművön utazni, mert kirepül a méhük a testükből.
Atyaig.
És cseppfolyóssá válik az egész ember, mert annyira nagy sebesség. Hát ahhoz képest ugye
jó, hát persze.
Ez azért nem következett be, de nyilván ott is azért...
A szupersonikus repülőkkel is közlekedünk ugye most már
igen.
Azóta.
És még azóta se lehetünk folyékonyak.
És Elon Musk még ezzel sem elégedett, mert ugye a Hyperloop-pal meg igen. Még nagyobb sebességet akar elérni. No, de hogyha valaki készülni akar, már pedig egy technológiai változás azért nem árt készülni. Mit lehet akkor fordítsuk meg a kérdést, ne rettegjünk, hanem hogyan készülhetünk arra, hogy ezeket a nyelvi modelleket a javunkra fordítassuk. Mit kell csinálni, mit kell tenni egy átlag felhasználónak, vagy mondjuk egy cégvezetőnek, aki ezen gondolkodik, hogy hát ő bizony haladni akar a korral.
Hát a legegyszerűbb, hogy végig gondolja, hogy az ő üzleti területén ezeket az eszközöket hogyan lehetne használni. És hogyan lehet kreatív módon előrelépni. Tehát például óriási lehetőségek nyílnak azoknak, akik eddig mondjuk automatikusan számítógépes grafikával foglalkoztak, és számítógépes játékokhoz készítettek nagyon jó minőségű videókat, animációkat. Ugye ez egy érdekes, de viszonylag szűk szegmens volt. Ma például ez lehetőséget teremt arra, hogy az autógyáraknak gyártsanak olyan szintetikus képeket, amikkel meg lehet a spórolni, hogy videóval valódi embereket, valódi helyszíneket vegyenek föl. Tehát ez egy teljesen új lehetőség, aki eddig mondjuk a játékiparban dolgozott, ez hirtelen egy teljesen új területen, mondjuk az autóipar számára tud eszközöket produkálni.
Igen.
Tehát mindenkinek a saját helyzetében érdemes megvizsgálni. Egyébként már Magyarországon is megtörtént, nagyon tetszett nekem a Szegedi Egyetemenről beszélt egy előadáson egy kolléga, aki angol irodalommal foglalkozik. És ugye ezt szokták mondani, hogy hát akkor a bölcsészeket kiírta itt ez a gépi tanulási technológia. Ő előírta a diákjainak, hogy kötelezően használni kellett a ChatGPT-t a esszék megírásakor. És végigmentek a kurzuson, és a végén a diákok megalapíthatták, hogy ők sokkal okosabbak, mint a ChatGPT.
No, hát ez egy követendő út, igen.
Érdekes módon egyébként, amikor tesztelték a ChatGPT-t különböző amerikai vizsgákkal, vizsgasorokkal kapcsolatban, meglepő módon a leggyengébb teljesítményt azt az angol irodalom testen érte el ez a rendszer. De hát ugyanez bebizonyosodott a Szegedi Egyetemen is. Tehát azért azt látni kell, hogy egyelőre egy statisztikai modellről van szó, ami úgy nagyjából átlagotókat produkál. Úgy is mondhatnám, hogy egy ilyen közhelyes szöveget azt kiválóan elő lehet vele állítani. Például valóban igaz ez, hogy nagyon rugalmasan le lehet vele generáltatni reklámszövegeket. Nem kell feltétlenül ezért média ügynökséget alkalmazni, mert az, hogy fiatalok számára, nem tudom, a pékségről írjon 500 karakterbe valami reklámszöveget, az kiválóan megcsinálja. De valószínű, hogy a média ügynökséget olyan értelemben nem lehet mondjuk könnyen kihagyni, hogyha azt mondod, hogy végig is kéne azt is gondolni, hogy melyik csatornán kéne ezt eljuttatni, pontosan milyen cél közönséghez, és így tovább.
Igen.
Tehát bizonyos egyszerű funkciókat kivált, aminek lehet örülni is tulajdonképpen, mert olyan jellegű rutin munkát, amit egyébként aki csinálja, az is utálja.
Igen.
A dögunalmas, az kiváltja, és helyette nagyobb hangsúly van a kreatív tevékenységen. Persze ez azt is jelenti, hogy nagyobb követelményeket állít úgymond a dolgozókkal szembe. Tehát a rutin szellemi munkásoknak ott
nem árt a kicsit felpörgetik magukat.
Igen, kicsit összekapják magukat, és valami
és nem csuklóból írunk marketing terveket, meg copy-pastelünk, mert azt más is fog tudni viszonylag gyorsan, és viszonylag
de
olcsom.
Hát így járnak a könyvelők, és ugye ahol ez a rutinszerű bevallás, ott van a NAV-nak a bevallás készítő felülete, ugye az ilyen mechanikus dolgokat szépen össze lehet rakni, de azért éhen nem halnak azok, akik adótanácsadói, tehát egy magasabb szintű számviteli hozzáértéssel tudják képviselni az ügyfeleiket.
Igen.
Oké, okay, jó.
Tehát azt mondom, hogy aki gondolkozik, az mindig
így
meg
van,
fog élni.
Így van, igen. Így van, így van.
Akkor
ez végszónak, ez
végszónak,
jó
tökéletes
köszönjük volt. Köszönjük szépen.
Nagyon szépen köszönjük az információkat, szép napot kívánunk.
Viszont, szevasztok.
Dr. Németh Gézával, Habitat egyetemi docenssel, laborvezetővel, beszédkommunikációs intelligens interakciók laboratóriumából, a BME távközlés és média informatikai tanszékéről.
Nézd, már neked is sikerült.
Megpróbáltam.